Folytassuk műsorunkat. Az uniós döntés megszületett. 2035 után kizárólag zéró kibocsátású járművek hozhatók kereskedelmi forgalomba Európában, ami elvileg az elektromos autózás győzelmét vetíti előre. Kivétel azonban mégis van, és ez az igazi siker politikai szempontból. Franciaország, de főleg Németország és még egy sor az autóiparban érintett ország, köztünk hazánk, dobtak még egy mentővet a hagyományos belső égésű motoroknak azzal, hogy időben behúzták a féket és elérték. Ha a mai motorok jövőbeli működtetése megoldható zéró kibocsátással, akkor maradhassanak gyártásban. A megoldás pedig az e-üzemanyag jelenti, vagyis a szintetikus benzin, amelynek előállításán már is több C-csoport dolgozik a világban. Az eljárás során a levegő széndioxidját használják fel víz mellett, és nagyjából ugyanannyi széndioxidot bocsátanak ki a levegőbe az üzemanyag elégetésekor is, így összességében nem történik komoly mértékű légszennyezés. A Porsche a kutatások egyik zászlóvivője, ami azért érdekes és pikáns, mert a cég anyavállalatának, a Volkswagennek az elnöke korábban letette a névjegyét az elektromobilitás mellett. Igaz, az ősszel leköszönt VW elnök utódja ma már éppen a Porsche korábbi főnöke, aki viszont még máig meg van győződve róla, hogy a szintetikus üzemanyag reális kiegészítője lesz az autóipar elektromosításának. A német politika tehát vélhetően az autóipar és az e-üzemanyag lobby, vagyis az olajipar nyomására sikeresen lassítja a tömeges villamosítást. De vajon minden német autógyártó így gondolkodik-e? Az Opel az egyik legrégebbi és legrangosabb márka Európában. Komoly tervekkel készül az e-mobilitásra. Mi lesz így a nagyon sokba kerülő tervekkel? A kérdéssel Zám Donátot, az Opel Magyarország marketing igazgatóját kerestük meg, aki itt van a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Hát a kérdés föl van adva. Az Opel is örül-e ennek a, hát hogy mondjam, felemás sikernek, vagy pedig ti is úgy gondoljátok, hogy, és meg vagytok győződve róla, hogy mindenképpen az elektromobilitás a jövő?
Az Opelnek évek óta kihirdetett, és azóta is konzekvensen követett stratégiája, hogy 2028-ra tisztán elektromos márkává váljon. Ez a stratégia egyelőre nem változik, finomításra esetleg kerülhet a következő években, de drámai eltérésre nem számítunk. Attól függően, hogy a szintetikus üzemanyagok teret fognak nyerni, illetve a jövőnek egy részét fogják képezni, hogyha hihetünk a híreknek, attól függetlenül továbbra is az elektromos autózás lesz a jövő, ez szinte biztos. Ha egy lépést tehetek hátrébb, akkor amiben most az európai iparnak előnye van, megmerem kockáztatni, hogy világszinten, az a belső égésű motor technológiának a szofisztikáltsága. Ez az egész európai autóiparnak az előnyét betonozhatja be egy hosszabb időtávra ez a döntés. Nyilvánvaló az, hogyha belső égésű szénára nézünk rá, az egy, amellett, hogy természetesen 100 évvel ezelőtt is voltak elektromos autók, ezt most hagyjuk, hogy tegyük félre.
Voltak az első autók.
Lényegében igen. A modern elektromos autók, tehát napjaink elektromos autóinak a fejlesztésében mondjuk egy kínai konkurenciához képest, egy amerikai konkurenciához képest az európai autógyártásnak, bár vannak kiemelkedő érdemei, tehát látunk első rangú európai elektromos autókat a piacon, de ez a fajta szofisztikáltságbeli előnye, ez ilyen drámaian nem mutatkozik, vagy nem mutatható ki. Én azt gondolom, hogy ennek a lépésnek, hogy az e-fuel teret nyert az Európai Unió döntése alapján, a jövőre nézve is, ennek elsősorban az európai iparnak a versenyképessége szempontjából lehet szerepel.
Na de az Opelnek is a versenyképességét növeli, hogyha maradnak a belső égésű motorai, de ezek szerint az Opel véglegesen letett róluk?
Egyelőre központi kommunikáció szerint ez a stratégia, ez 2028-tól az Opel esetében a tisztán elektromos vonalba megy továbbra is. Tovább, viszont nem eretnek gondolat azt pedzegetni, hogy azért emellett talán megmaradhatnak egyes belső égésű motorok, vagy hajtásláncok is. Annyira friss még ez a döntés, hogy ugye ezek mindig ilyen nagy hajóként kell elképzelni ezeket a multicégeket. Aki hajózik, azt tudja, hogy amikor a kormányt elfordítjuk, azért azután jelentős idő telik el, mire vonalba áll egy ilyen ekkora szervezet. Nem elképzelhetetlen az, hogy lesznek finomításai ennek a stratégiának.
Hát ne felejtjük, hogy az Opelnek volt egy klasszikus hirdetése, az Opel Sohrel Coppel. Tehát vannak olyan fejlesztései, műszaki munkái és motorjai, autókonstrukciói, amelyek bizony időtállóak, és ezeket kárbonna kidobni az eső a fürdővízzel.
Igen, ezeket a mai napig fejleszti a gyártó. Nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy az e-fuel ugye teret nyer, abban a szabályozás vagy a könnyítés ellenére, amit most az EU nemrég kihirdetett, ennek ellenére továbbra is az látszik fő iránynak, hogy az elektromobilitás fogja átvenni a hatalmat idézőjelben a következő évtizedekben. Emellett az e-fuel az, mi arra számítunk, hogy egy másodlagos lehetőség lesz. A technológia semlegesség elve persze nagyon fontos ez. Az, hogy ezzel a döntéssel az e-fuel teret nyerhetett, az a technológia semlegességért nagyon-nagyon sokat tett.
Ne felejtsük el, hogy persze a döntés az elektromobilitást segíti, ugyanakkor van egy menekülő útvonal is ebben a szövegben, amit egyébként az Európa Tanács is elfogadott. Ugye 2026-tól az intézkedési csomag felülvizsgálását ígérik. Tehát van egy kibúvósi lehetőség, amely azt is lehetővé teszi, hogy esetleg feljebb tornásszák az 55%-os kibocsátási csökkentési célt, de kitolhatják időben a gyártók átállásának kötelezettségét, 35-ös kivezetési dátumot ugyancsak eltolhatják pár évvel vagy évtizeddel. A franciák például a plug-in hibridek tovább élését is erőltetnék, szorgalmaznák, a németek pedig a belső égésű motorok szintetikus üzemanyag működtetésével jönnének ki igazából jól. Tehát rengeteg kibúvási lehetőség van, és addig van egy Európa Parlamenti választásunk.
Igen, ez egy jelentős bizonytalanság ebben a rendszerben, tehát hogyha valaki a mostani döntés, vagy a mostani EU-s hírek alapján szeretne több évtizedes stratégiát alkotni, annak nem lennék a helyében én sem. Az biztos, hogy hogy a következő években az európai politikai viszonyok hogyan változnak, az erőviszonyok esetleg eltolódnak-e egyik vagy másik irányba, az egy jelentős kockázatot vagy bizonytalansági faktort tesz abban, hogy ez a döntés, amit most megismertünk az elmúlt hetekben, ez vajon mennyire marad stabilan, vagy esetleg változni fog, átírják-e akármilyen irányban a következő években.
Az Opel ugye egy cégcsoport tagja most már, a Stellantis-é, abban aztán nagyon sokféle, sokszínű, sokmúltú, többé-kevésbé sikeres autógyártó vesz részt, ugye az olaszoktól a franciákon át az amerikaiakig. Az Opel ennek ellenére az elmúlt néhány évben szépen rálépett egy olyan pályára, amely az e-mobilitás felé vezet, csak itt mondok néhány modellt, új Grandland plugin, új Astra plugin, Zafira e-Life, Mokka e, Corsa e, ezek az elektromos, tisztán elektromos, vagy éppen konnektoros hibrid változatai. De hát ugye hosszú, egy komoly stratégiát említettél, hogy rendelkezik az Opel egy ilyennel. Beavatnál bennünket a részletekbe?
Igen, a következő években érkező modellek már magukon hordozzák ezeket a jegyeket, ennek a stratégiának az apró lépéseit, tehát mindig egy lépcsőfokot megy a márka előre ennek a stratégiának a betetőzése felé. Ez azt jelenti, hogy a következő években megjelenő újdonságaink már ebben a szemléletben kerülnek piacra. Mire gondolok? Például a jövő évben érkező egyik újdonságunk, az konkrétan a most fellelhető összes típusú hajtáslánc rendszerrel kapható lesz, benzin, dízel, könnyű hibrid, ami egy újdonság lesz az Opel életében, tölthető hibrid, illetve tisztán elektromos. És akkor innentől kezdve meghagyjuk a vevőnek a választás szabadságát.
Minden modellre értendő ez?
Nem. Ez felmenő rendszerben fokozatosan.
Honnan
az
indul?
Már ebben az évben az Opel Astra, az új Astra, az át fog állni. Tehát az Astra ugye már a piacon van, de az Astrában az összes létező, a most felsorolt fontosabb hajtáslánc típust elérhetővé fogjuk tenni. És a jövő év folyamán, amikor jön majd ez az említett új modellünk, akkor ez is már az első naptól, vagy az első hónapoktól kezdve az összes típusú hajtáslánc elérhető lesz. Aztán idővel, ahogy haladunk a kitűzött 2028-as vállalásunk felé, akkor szépen lassan ezek a hajtáslánc paletta a szűkülni fog az elektromos, illetve első körben a zöldrendszáma, a Magyarországon zöldrendszáma jogosultak irányába, aztán pedig 2028-tól már csak tisztán elektromos hajtással lesznek elérhetőek, ott pedig nyilván a motoroknak a teljesítménye, illetve az akku teljesítménye, tehát azon keresztül a hatótáv lesz majd a fő dilemma a vásárlók fejében.
Azért tegyük hozzá, hogy ez a változás azért a hagyományos belső égésű motorral szerelt autók nyomdokain halad. Tehát így lesz elektromos autó, hogy korábban benzines vagy dízel volt, éppen ugyanaz a modell. Lesz az Opelnak saját stratégiája, teljes új platformja, elektromos platformja, tehát egy olyan új automodell család, amelyre egyébként már néhány konkurensénél sok-sok példát találunk. Európában is, meg Ázsiában is.
Így van, már a jövő évben meg fog jelenni az első ilyen modellünk, ami egy teljesen új platform generációra fog épülni. Ez nagyon fontos tudni, hogy ugye a Stellantis, amit már említettél előttem, a Stellantis akkora autógyártó csoporttá vált a 2019-es megalakulásával, hogy ami olyan méretgazdaságosságot tesz lehetővé, amire csak nagyon kevesen képesek a világon. Közvetlenül a Stellantis megalakulása után ezeket a szinergiákat elkezdték a házon belül a világszinten elindítani, keresni, és az egyik legfontosabb szinergia az ez a platformfejlesztés nyilvánvalóan.
Közös platform a márkáknál?
Így van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy összeszedik minden márkánál a tehetséges mérnököket, eljön a német mérnök az Opeltől, eljön a francia mérnök a francia testvérmárkáktól, az amerikai mondjuk az amerikai testvérmárkáktól, és akkor sorolhatnám.
Elmennek kávézni Olaszországba?
Gondolom, elmennek egy brainstormingra valamilyen szép helyre, és akkor elkezdenek közösen ötletelni egy olyan platform rendszeren, ami a jövő kihívásainak szól, ami a hatékonyságot helyezi szem előtt, és amire a teljes termék palettát át lehet majd ültetni a jövőben. Mire gondolok, lesz három platformja a Stellantisnak, egy kicsi, egy közepes, illetve egy nagy, és egy frame elnevezésű, kicsit más logikára épülő, amire ilyen pick-up, illetve nagy amerikai terepjárókat lehet majd építeni. Ezt a négy platformot, ezt egy teljesen holisztikus szemlélettel és irgalmatlan mennyiségű pénzből, több mint 30 milliárd eurót szánt erre a Stellantis néhány évvel ezelőtt erre a nagy projektre. Ez most úgy látszik, hogy beért. Én már láttam az első ilyen prototípusokat az Opel központjában Németországban.
Opel emblémás, vagy más márkájú?
Természetesen Opel emblémás. És visszatérve a platformokra, ezeknek a legnagyobb előnye, hogy minden márka a Stellantis csoporton belül bele tudott adni apait, anyait. Tehát ezek olyan platformok, amikre a német mérnök is azt tudja mondani, hogy igen, ezek nem máshonnan kapott, kölcsönzött egyéb platformok, ezek a mi mérnökeink tudása is, és ebből lehet olyan autót építeni aztán, ami a németségnek a karakterét hozza magával, ami az Opeles ismert karaktert, vezetési élményt tudja majd garantálni az ügyfelek számára. És természetesen, ami a mérnöki szempontból az előny, az pedig az, hogy a hatékonyságban egy óriási lépést tesz majd előre ez a platformrendszer, ami azt jelenti, hogy nem csak a kialakítása teszi lehetővé azt, hogy ugye tisztán elektromos, ha tisztán elektromosnak tervezünk egy platformot, az ugye egész más lehetőség, mint hogyha multienergia platformról beszélnénk. Emellett, hogy nagyon sok akkumulátor, nagyon nagy teljesítményű elektromotor, illetve egyebekkel felruházhatóak lesznek ezek a platformok, ezek mellett a hatékonyság volt az első számú szempont, ez pedig azt jelenti, hogy egy kellően nagy méretű akkumulátorral, motor teljesítménytől függetlenül a most ismerthez képest elképesztő lépést lehet majd előre tenni hatékonyság terén. Tehát egy adott kilovattórányi akkumulátorban, mondjuk adott méretű autó esetén sokkal nagyobb hatótávot lehet majd kihozni egy elektromos autó esetén.
Nem veszíti el az arculatát egy-egy automárka, így az Opel is, ebben a nagy közösködésben? Ha jól számolom, 7-8 márkáról van szó, ebben benne van amerikai, olasz, stb. Egy jó példa a Fiat, hogy jelenleg ott ugye az 500-as létezik összesen, a Lancia eltűnt teljesen a süllyesztőben, tehát igazából lehet, hogy kihúzza ezeket a gyárakat majd a közös elektromos platform ebből a mai hát langyos vízből, de van kockázatú is.
Két dolog jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez végsősoron az ügyfeleknek lesz jó. Tehát minden fórumon elhangzik, hogy azért demokratizálni kellene az elektromos autózást, mert az árszintek jelenleg egyértelműen nem abban a sávban mozognak, ahol a belső égésű autók vannak. Ennél fogva, hogyha valaki meg szeretne vásárolni egy autót, nyilván az egy egészen más réteg, aki elektromos autót képes akár ma Magyarországon megvásárolni. Ezt, hogy ezt közelebb vigyük a belső égésüknek az árszintjéhez, belső égésűek árszintjéhez, ehhez az is szükséges, hogy a méretgazdaságossági előnyöket kihasználja a gyártó. Másrészt pedig azért erre a fajta idézőjelbe vett közösködésre, erre már látunk világszintű koncernek esetében évtizedek óta jó példákat, akár csak a másik nagy német koncernt említeném, ott fölmerül-e mondjuk a kérdés, hogy egy spanyol almárka, hiába azonos technikai alapokon meg a német almárka, ott vajon elvesztette a német vagy a spanyol karakterét, vagy a cseh karakterét az adott márka, azért mert azonos technológiai kockákból építkezik. Nem vagyok erről meggyőződve. Én azt gondolom, hogy platformot elkezdene, olyan szemszögből kezdenek el építeni, hogy abból aztán lehessen német karakterű autó, és lehessen aztán más karakterű autó is, akkor ez nem egy megugorhatatlan mérnöki feladat.
Evezünk vissza a belső égésű motoros modellekre, mert hogy azért az Opel ma még tervez. Itt van a csőben az új Corsa például, vagy pedig a sportosság egyik mintaképe volt mindig az Astra GS-e például. Ha jól tudom, az új Astrából is most készül egy GS-e változat, sőt a Grandlandnak is lesz egy GS-e változata, tehát a sportosság is még beszivárog az Opel házatáján.
Így van, a sportosság egy modern formában, egy környezetkímélő formában szivárog be újra. Ugye régen a GS-e, mint az Opelnek a sportos, ősportos almárkája, az ugye a Grand Sport Einspritzung volt régen. Most ez Grand Sport Electric néven születik újjá a rövidítés, hiszen ezek plug-in hibrid autók, tehát zöld rendszámra jogosultak ugyanúgy, elektromos hatótávjuk 60 km körüli, de amellett, hogy ezek az autók egy zéró emissziós közlekedés is lehetővé tesznek, amellett ezek megkaptak nem csak futómű hangolás tekintetében újdonságokat, hanem olyan hardveres valós újdonságokat, amik méltóvá teszik őket erre a sportos jelvénynek a viselésére, például frekvenciafüggő lengéscsillapítással érkeznek, vagy egyéb olyan apróságokkal, amik az úttartást, illetve a vezetési élményt abszolút a sportosság irányába terelik, pusztán a teljesítmény növelés, mint tényezőn túlmenően.
És az új Corsa? Az teljesen új lesz, új motorral? Tehát a fejlesztés azért nem állt meg?
Természetesen nem, és ugye újdonságoknak most se vagyunk hiányában, ennek az új Corsa talán a legeklatánsabb példája ebben az évben. Az év második felében fog érkezni. A mostani Corsának ez egy megújulása lesz, tehát nem teljesen új az autó, ellenben hajtáslánc oldalon számos olyan fejlesztést fog hozni, ami még nem volt. Például könnyű hibrid motorok az Opel palettáján belül eddig még nem voltak elérhetőek, a Corsában ezt is fogunk kínálni, és az elektromos modell nagyon érdekes, hiszen abban egy teljesen új generációs hajtásláncot fogunk kínálni, ami bőven 400 km fölötti WLTP hatótávot fog tudni, és hatékonyságban a most ismert például elektromos Corsához képest egy bőven kétszermegyű javulást fog eredményezni, tehát bár az akkunak a hatótávja ugye 50 a mostani Corsa kilowattóra, és 54 lesz a második generációs hajtáslánccal az új Corsa elektromos verziójának a maximális hatótáv akkukapacitása, ennek ellenére hatótávban ez egy jóval nagyobb, nem arányosabb, hanem annál jóval nagyobb növekedést fog eredményezni.
Nyújtasd meg, hogy a előttünk álló 5 évben, 2028-ig lesz még azért motorfejlesztés, belső égésű motorfejlesztés, mert bár az 5 év az már csak egy szűk idő, ugye egy autó életében általában 6-8 évet szoktak kalkulálni, tehát 5 évre is van értelme még fejleszteni belső égésű motort, hiszen ha 2028-tól bejön az, amit ígér a gyár, hogy nem gyár csak elektromos autót, akkor utána nincs mese, be kell fejezni és be kell zárni az üzemet.
Ez egy nagyon-nagyon okos gondolat, mert ezen valóban gondolkoznak komoly mérnökök európai szinten. Ez már az a határ, ahol már nem biztos, hogy megtérül egy ilyen befektetés. Ellenben azok ha belső égésű motorokat egy kicsit kiterjesztettebben értelmezzük, akkor akár ez, hogy a könnyű hibrid hajtás az most jelenik meg az Opel palettán belül, ez azt jelenti, hogy ezekre még nagyon-nagyon hosszú ideig számíthatunk, és ezeknek nyilván a következő években a fejlesztése továbbra is folyamatos lesz. Tehát az, hogy egy tisztán belső égésű motortól elképzelhető, hogy főleg a nagyobb jármű kategóriákban vagy szegmensekben lehet, hogy el kell majd köszönjünk, de a könnyű hibrid változatban ezek több mint valószínű, hogy a következő években még nagyon-nagyon sokáig velünk lesznek, ami végülis vezetési élményben nagyon-nagyon hasonló.
Opel Diesel mindig híres volt és tartós. Annak befellegzett?
Egyelőre nem. Az biztos, hogy az európai szintű károsanyag kibocsátási határértékeknek a tartásához és azoknak való megfelelés az a dízel is mindig is fontos volt, amióta ugye ezt egy 3-4 éve szigorúan veszi az Európai Unió, és a továbbiakban is fontos lesz. Előbb-utóbb ennek a világnak is vége lesz, ugye ez sajnos, ezt azt hiszem ma már kimondhatunk egy ilyen állítást is, de biztos vagyok abban, hogy ez nem holnap lesz, hogy ezektől el kell köszönjünk.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ezeket elmondtad, kedves hallgatók. Önök Zám Donátot, az Opel Magyarország marketing igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!